Szeretettel köszöntöm a tisztelt zsűritagokat és a jelenlévőket. Bodó Mónika vagyok, a Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium tanulója. Előadásomban szeretném bemutatni városom 56-os történéseit. Nagyon sokan csak a budapesti eseményeket ismerik, azonban engem érdekeltek lakóhelyem története is. Előadásomat a dián látható pontok alapján szeretném bemutatni. A kutatásaimat a Nógrád megyei levéltárban, a Balassa-Bálint megyei könyvtárban, illetve az 56-os generáció felkutatásával folytattam. Felkerestem többek között Krenács Józsefet, ő szülőfalunk utolsó 56-os élő visszaemlékezője, valamint felkerestem Bércesi Mihálynét és Pap Gyulát, akik a POFOSZ Nógrád megyei szervezetének vezetői, illetve felkerestem még Széki Miklóst, Gerge Istvánt és Földi László vitézt is. A következő dián egy korabeli napló részlet látható, melyben kitűnik, hogy a városban a diákok már október 22-én diákszervezkedésbe kezdtek. Ez a napló Gerge István tulajdonát képezi. Az október 23-ai budapesti eseményekről a Magyar Rádió adásából értesültek a vidéki lakosok, itt Salgótarján is. A munka azonban nem állt le a gyárakban, de a hírek sokkal beszédesebbé és vitatkozóbbá tették az embereket. Október 26-án hozták létre a Nógrád megyei Idéglenes Nemzeti Forradalmi Tanácsot, melynek tagjai főleg kommunista pártagok voltak. Fő feladatuk, hogy a gyárakban megteremtsék a belső őrségeket, illetve hogy a városban rendet és nyugalmat teremtsenek. Városban október 27-én történt a legnagyobb tömegmegmozdulás. Az öblösüveggyár és az acélgyár munkásai a Szabadság téren gyűltek össze, amit látható a szovjet emlékműnél. Később csatlakozott hozzájuk a gépipari technikum, valamint a Madách Imre Gimnázium kisebb csoportja is. Ledöntötték a szovjet emlékművet, melyben főleg Főkor József és Farkas Péter segédkezett, akik az acélgyár munkásai voltak. Elénekelték a himnuszt, felolvasták az ifjúság 16 pontját, majd Csákvári László szavalt el a nemzeti dalt a ledöntött szovjet emlékmű talapzatán. Mint utóbb kiderült, Csákvári László egyik iskolatársam dédnagypapája volt. A visszaemlékezéseiből tudtam meg, hogy ekkora tömeget folyamatos fegyveres megfigyelés alatt tartották a környező házak padlásáról. Azonban ekkor még semmiféle atrocitás nem történt, és ne felejtsük el, hogy ekkor már országszerte lövöldözések voltak. Folyamatosan megalakultak a munkástanácsok, és ezzel egyidejűleg a Nógrád megyei tanács munkástanácsa is. Elhoztam a névsor. A zagyvarónai lakosok adományt gyűjtöttek a budapesti rászorultaknak, melynek érdekessége, hogy az első név a dédnagypapámat takarja. Itt látható. Bocsánat, ezt odaadom már valamit. Szóval ez november 5-én történt. Több mint 3000 forintot adományoztak a rászorultak részére. November 9-én Kádár János a Nógrád megyei Idéglenes Munkásparaszt Forradalmi Tanácsot fogadta el legális hatalmi szervezetként a városban. Egyébként a Salgótarjáni Követséget fogadta elsőként. Városomba csak november 14-én érkeztek a szovjet csapatok Salupin parancsnoksága alatt. Egy darab parancsot adtak ki, az elsőben a járókelők mozgását szabályozta reggel 7 órától este 19 óráig, az üzletek nyitvatartását, valamint betiltott mindenféle csoportosulást, felvonulást és tüntetést. A második számú parancsban pedig a fegyverek beadási határidejét hosszabbította meg az előző számú parancsban látható 15. helyek 17-ére. Ugye ez azért volt fontos, hogy ne lázadjanak föl. December 7-én letartóztattak két kisterenyei munkástanács tagot, kisterenye Salgótarján közelében található. Őket itt a megyetanács épületében tartották fogva. Fogvatartásukról már a kora reggeli órákban értesültek a munkások, így december 8-án a épület elé vonultak a munkások. A mondások elfoglalták a rendőrség, illetve a megyetanács előtti járdák és útszakaszt, egyébként ma ez is főútként szolgálásra a Gótarjánban. Követelték a letartóztatottak szabadonbocsájtását, és többen szidalmazták a karhatalmi egységet is. A képen az egyik szemtanúnak a rajza látható, aki a sortűz ideje alatt a járda szegélynél húzódott meg. Az első feltételezés, amiért elindult a Salgótarjáni december 8-ai sortűz, az az volt, hogy Ferenc István eldobott egy gránátot. Azonban ez nem gránát volt, hanem hanggránát, és a két sortűz között történt. Ez ábrázolja a jégkávonal. A második feltételezés, amiért kirobbant a sortűz, az az volt, hogy a fegyvertelen tüntetők tüzet nyitottak a karhatalmistákra. Azonban ez is hamis feltételezés, hiszen a tüntetőknek nem volt fegyverük, csak az acélgyári munkásoknak, de azonban őket nem engedték oda, tehát föltartóztatták őket, hogy milyen oknál fogva, ezt még nekem sem sikerült kideríteni. Látható, hogy ez a tömeg őket jelképezi. A karhatalmisták minden lehetséges menekülési útvonalat elzártak. Az első sortűz a megyetanács épülete felől érkezett, második pedig a rendőrség épülete felől. A sortüzet követően a szovjet parancsnok azonnal egy röplapot terjesztett, melyben ellenforradalmi provokációnak minősítették az eseményt. A város területén azonnal kijárási tilalmat rendeltek el, valamint feloszlatták a megyei munkástanácsot is. December 9-én ismét egy újabb felhívást intéztek a lakossághoz, melyben nem engedélyezték az áldozatok közös vagy csoportos temetését, mint a diáni vagy a korabeli dokumentumban is olvasható, esetleges provokációk nyomán újabb véráldozatot követelne. A korábban letartóztatott két parancsnokot, Hargitai Lajos és Hadadi Rudolfot december 13-án Hugyagon, ez Balassagyarmat közelében található, brutális módon megkínozták és agyonlőtték őket, testük a mai napig nem került elő, és a POFOSZ nagy erőkkel dolgozik, hogy felkutassák őket. A hivatalos források szerint a sortűzben 46-an veszítették életüket, azonban ezt a számot mindenki másra becsüli, így a másik elfogadott adat a 131 áldozat, amit az akkori anyakönyvvezető is vall. Az áldozatok között nagyon sok tragikus haláleset történt, például volt olyan is, aki családját elveszítette Auschwitzban, ő maga is megjárta a poklokat, és így veszítette el az életét. Azonban az áldozatok között volt Bártfa József, aki Zadvaruna szülöttje, ahol én is élek. Az Ingyét a sortüzet követően felesége őrizte meg, mely ma a Nógrád Történeti Múzeumban látható. A sortűz Ravasz István életét is kioltotta, aki egykor a Madách Imre Gimnázium tanulója volt, mint most én, jó magam. István 1955-ben érettségizett a gimnáziumban, majd tanulmányait az ELTE bölcsészkarán folytatta. A budapesti eseményekre való tekintettel István hazautazott, mondván, hogy itt nagyobb biztonságban lesz. Mint a dián is látható, lakóépületük pont a december 8-ai sortűz helyszínén volt. István szenet lapátolt, mikor egy eltévedt golyótól kapott halálos sebet. Tudni kell, hogy az akkori bérházak ugye szénfűtésesek voltak, így a lakóknak kellett gondoskodni a fűtésről. Csak a 1989-es és 90-es rendszerváltást követően lehetett a történteknek megfelelően beszélni az eseményekről. Több sortűzpárt is lefolytattak, mint a tiszakécskei és a Mason-Magyaróvári, illetve a Tatai, a Salgótarjánira is ekkor került sor. A kép az 1994-es Nógrád megyei hírlap címlapján található meg. 12 vádlott található rajta, akik közül két főt ítéltek el, azonban a felső bíróság őket is felmentette a vádak alól. Orosznak a testvére nem látható a képen, ő két évnyi fegyházbüntetést kapott, azonban csak pár hónapot töltött le a balassagyarmati börtönben, hiszen jó maga viselet véget kiengedték őt. A tragédia helyszínén ma emlékmű látható, melynél évente megemlékeznek az áldozatokról, mint én is jó magam. Vége, köszönöm. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és egy Kravasz István idézettel búcsúzom.